Különbséget teszünk az edény és a között, aki az edényt megtölti és használja. Nem egy embernek adjuk a dicsőséget, hanem szívből, ahogy énekeljük is, csak Jézusnak adjuk a dicsőséget egyedül. Bennünk nem a bálványimádás szelleme van, hanem Isten szelleme. És az Úr Jézus azt mondta a János 4-ben, asszony, mondom neked, hogy eljön az idő, sőt már itt is van, amikor az emberek sem Jeruzsálemben, sem valamilyen szent hegyen nem fognak imádkozni, hanem Istent szellemben és igazságban fogják imádni. És ez az, amit tenni akarunk, szellemben és igazságban imádni az Istent. Az igazság Isten igéje, a szellem pedig Isten szelleme. És amikor Isten igéje kinyilatkoztatik nekünk Isten szelleme által, akkor imádhatjuk Istent szellemben és igazságban. És ez olyan imádat, amely nem csak ajkakkal történik és a mennyezetig ér, hanem olyan imádat, amely felemelkedik Isten trónjához. Ismeritek azt, hogy az Ószövetségben, amikor a főpap a függöny mögé ment, ott volt a fényláda, ott voltak a kérubok, ott volt Isten természet feletti dicsősége, ott volt a kegyelem széke, a kegyelem trónja, ott volt az Istennel való közösség, ott meg lehetett találni a választ, ott beszélt az Úr, és azt hiszem, hogy különösen a pecsétek felnyitása óta Isten a függöny mögé vitt bennünket, vagy vett minket, és mi betekinthetünk Isten titkos dolgaiba, és tudjuk, hogy ő mindent kinyilatkoztatott nekünk. Nem kereséssel vagy kutatással, hanem kinyilatkoztatás által. Ez az egész rejtélye annak, amiről az egész szól. De ahogyan Isten kinyilatkoztatta magát Krisztusban, és egyesek számára mégis rejtve marad, és nem látható a burkolatában, mások számára pedig a szellem által, vagyis a szellem kinyilatkoztatása által nyilvánvalóvá válik, ugyanígy van ez Isten minden egyes szavával is. Úgy tűnik, hogy még az is, ami feltárult, ami ki lett nyilatkoztatva, egyesek számára titokzatosságba burkolózik, és az egyik értelmezi, a másik pedig magyarázza, és az egyes irányzatok aztán egészen mások. De Istennél csak egy az irány, és ez az egy irány az, amit járni akarunk. És ha valaki úgy találja, vagy megállapítja, hogy én vagy bárki más közülünk nem ebbe az egy irányba megy, akkor kérem, forduljatok hozzánk, és irányítsatok bennünket. Mi teljes szívünkből azt akarjuk tenni, ami Istennek tetszésére van, úgy akarunk hinni, ahogyan a Szentírás mondja, hogy megállhassunk Isten előtt. Minden értelmezésnek vége lesz egykor, de Isten ígéje örökké megmarad. És ezért hálásak vagyunk, hogy ez az íge újból értékessé és drágává vált számunkra, miután ilyen dicsőséges módon megvilágosodott, sőt, a gyertyatartóra lett állítva. A gyertyatartó pedig a gyülekezet, és az Úr a hét aranygyertyatartók között jár, vagy a hét aranygyertyatartók közepete jár. Annyira hálásak vagyunk az Úrnak, különösképpen a hét pecsét kinyilatkoztatásáért, az íge összes titkainak kinyilatkoztatásáért, semmi sem maradt valóban fátyolosan vagy homályban. Ha mégis, akkor azt kell mondanunk, amit Pál apostol mondott a II. Korintusi Levél 4. fejezetében, ha az íge, ha az evangélium, amit mi hirdetünk, továbbra is fátyolos marad, az csak azoknál van, akik elvesznek. Ezek esetében még a kinyilatkoztatás is fátyolos marad. de számunkra, akik arra rendeltettünk, hogy lássuk Isten dicsőségét, mi észrevesszük azt, hogy a fátyol el lett véve, és a tisztánlátásból a tisztánlátás felé haladhatunk. Ugye tudjátok, hogy Isten igaz bizonyságtételét mindig is meg lett kérdőjelezve, és állandóan ki volt téve az üldöztetésnek. Az egész Ótestamentum tanúskodik arról, hogy Isten embereinek, akik az íge hordozói voltak, életükkel kellett fizessenek érte. A mi Urunk azt mondta, hogy Ábeltől kezdve Zakariás véréig a proféták életüket áldozták. Avagy a proféták egyike is követette el egy olyan büntettet, amiért meg kellett volna köveszni, vagy meg kellett volna ölni őket, és ha még így is lett volna, az sem lett volna helyes. Nem. Ők az isteni magot hordozták. Az Isten, az íge isteni magját, és a sátán éppen ezt gyűlölte. És hogy hozzáférjen ahhoz az ígéhez, amely ezekben az emberekben volt, akikhez intéződött az íge, sőt, akiket Isten még isteneknek is nevezett, mert az íge hozzájuk intéződött, azokat gyűlölte a sátán. De nem azért, mert gonosz emberek voltak, hanem éppen Isten ígéje miatt. Szeretteim, már most mit mondhatnánk? A mi Urunk akkor azt mondta, ha a száraz fával is úgy történik, mint a zölddel, akkor legyünk megelégedettek. Vajon jobb sorsotok lesz-e nektek, mint a mestereteknek? Néha testvérek jönnek hozzám, és szinte kifejezik nekem a szívfájdalmukat, és azt mondják, Frank testvér, annyira szenvedünk veled együtt, téged olyan borzalmasan bántalmaznak, és én ennek egyszerűen csak örülök. Egyszerűen csak örülök neki, ezt alig, ha meg fogjátok tudni érteni. De tény és valóság az, ahogy itt már mondtam is, és nekem is el lett mondva, amikor az egyik megkérdezte a másiktól, találkoztál-e már az ördöggel? Tudjátok. És ő azt mondta, hogy nem, én még nem találkoztam vele soha. És akkor jött a válasz, akkor te is vele tartasz ugyanabba az irányba. És így van ez. Ha még nem találkoztunk az ördöggel, igen, mondhatjátok, hogy igen, de hogyan találkozhatnák vele? Isten és az ördög. Mindketten embereket használnak fel, mindketten embereken keresztül beszélnek, mindketten embereken keresztül munkálkodnak, és nagyon kegyetlenné válik a helyzet akkor, amikor a sátán hatalmába keríti a hívőket. Akkor hétszer rosszabb lesz a helyzetük, a helyzet velük, és akkor bármelyik emberre jobban zöld ágra tudtok vergődni, mint ezekkel. Bizony az ilyen emberekkel akkor nem is lehet még csak beszélgetni sem. Ugyanis még szóhoz sem lehet jutni velük. Mennyire más az, amikor egy ember megkapta a bárányi természetet, aztán mindent elvisel, és meg tudja áldani azokat, akik átkozzák őt. Ezt korábban lehetetlennek tartottam volna magam is. Végül is én is csak hús és vér vagyok. És korábban ez nagyon gyorsan történt. Egy kicsit feltűrted az ingújadat, és aztán neki láttál a munkának. De amióta tudom, hogy mi a lényeg, sőt azt is tudom, hogy Branham testvérnek, akinek az isteni tekintélye miatt a világ a lábai előtt heverhetett volna, mit kellett elviselnie, mi mindent kellett elviselnie valóban. Emlékeztek arra a prédikációra, amikor azt mondta, hogy engem már mindenfélének megneveztek a nap alatt. Istentől kezdve az ördögig, a sarlatánig, a jósig és a látnokig, és akkor nem volt egyetlen olyan kifejezés sem, amit ne használtak volna, ami megmaradt volna, hogy őt megnevezzék és elítéljék vele. Miért volt az ördög olyan kegyetlen? miért nem támadta meg a sátán azokat a sok nagy evangélistákat a hatalmas rádió műsoraikkal, a nagy programjaikkal, az ő óriási birodalmaikkal? Az egyik 200 millió dollárból sem tud megélni, a másik 1 milliárd dollárból sem, és így megy ez tovább. Úgy tűnik, hogy ezeknek a szerenádot adja az ördög. Az egész világ, a kormányzók és bárkik is legyenek azok, jó véleménnyel vannak ezekről az emberekről. Mindannyiuk között jár az, akit megvetettek, lenéztek, akit kiközösítettek, akit félreértettek, akit elutasítottak, és mindazok, akik elmentek az ő összejöveteleire, ugyanúgy meglettek vetve, mint ő maga is. Ez is gondot okozott neki egy kicsit, amit tudjátok. Hogy az apja nem volt éppen polgármester, ezt ti is tudjátok, hiszen ismeritek a hátterét, és szenvedett is e véget eleget. De éppen ez a félreértett és megvetett ember hordozta Isten nemes magvát magában. Éppen ez az ember volt hivatott arra, hogy Isten prófétája legyen már anyja méhétől fogva, hogy hirdesse Isten igaz ígéjét. És ennél fogva a rómaiakhoz írt levél 8. fejezete jut eszembe, ahol Pál apostol azt írja, hogy őt is mindenki elhagyta, és már senki sem állt mellette. Itt eljutott aztán a következtetése, és azt írja, ha Isten értünk van, vagy mellettünk, akkor ki lehet ellenünk? Akkor bizonyára az egész pokol hada ellenünk lehet, és akkor halljuk az Urat, amint szeliden azt mondja, hogy még a pokol kapui sem győzhetnek ellened, és ti ellenetek sem. Mi őre tekintünk arra, aki azt mondta, hogy meghaltam, halott voltam, és imé élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokolnak a kulcsai. Ha mi ebben az időben ellenállásoknak vagyunk kitéve, akkor hálát kellene adnunk Istennek érte. Az igazság még nem vált senkinek a dicsőségére a földön. Amikor néha, ahogyan Pál apostol is mondta annak idején, vagy ahogyan az Úr mondta neki, arra rendeltelek el téged, hogy tanúságot tegyél magas rangúaknak és alacsony rangúaknak, akkor eszünkbe jutnak az Úr szavai, legyetek értelmesek és legyetek bölcsek, de hamisság nélkül. Mindannyian ismeritek a szövegszakaszt. Isten néha különféle lehetőségeket használ fel arra, hogy az ő ígéje mindenhova eljusson. De ne higgye senki, hogy kompromisszumot köthetünk valahol, valamivel. Ha mi nem hirdetjük a nekünk kinyilatkoztatott igazságot, akkor ki fogja hirdetni, ki tegye közhírré? Mi pedig örülünk neki, és Pál apostollal együtt azt mondjuk, hogy nem szégyeljük magunkat az Isten ígéje és a Jézus Krisztusról szóló evangélium miatt. Számunkra ez lett az élet, Isten élő kinyilatkoztatása napjainkban. Remélem, hogy mindannyian nagyra értékeljük, hogy mindannyian örülünk neki, és részessé leszünk ennek az isteni ügynek ezekben a napokban. Ahogy az előbb is már meg lett említve, nem akarjuk csak azt szem előtt tartani, hogy mit tett Isten, mit végzett, ez nagyon fontos, de tudnunk kell, hogyan munkálkodott Isten a múltban, hogy tudjuk, hogyan munkálkodik ma is. Az isteni nyomokat és útakat kezdettől fogva szemmel kell tartanunk, látnunk kell és fel kell ismernünk őket. Branham testvér ezt is nagyon világosan elmondta, hogy az Úr milyen módon munkálkodott mindig és mindenkor. És így ezekben a napokban örülhetünk annak, hogy egy színtiszta isteni eledelben, egy isteni táplálékban lett részünk. Az Ézsaiás próféta 28. fejezetében az Úr még azt is mondta, hogy minden asztal telve van hitvány szennyel és tele undokhányással. az emberek olyan nyilatkozatokat adtak maguktól, vagy magukból, amelyek nem Istentől valók voltak. Ma már meg van terítve tisztán az asztalunk, tiszta táplálékkal és Isten összekeveretlen ígéjével, Jézus Krisztus Urunk tiszta kinyilatkoztatásával. És talán itt el kellene ezt is mondanom, mert néhányan már amúgy is tudják. De igazán nagy kiváltság volt számomra, amikor a londoni egyetemen kifejezetten az Istenségről tarthattam egy előadást. Ez annyira a szívem ügye lett, és aztán kifejezetten a Jézus Krisztus Istenségéről is beszámolhattam. Az emberek talán elgondolkodnak ezen, és csodálkozva megkérdezik, igen, mi történt most Frank testvérrel? Fenn akarja most hordani az órát? Nem. De neki nyitott ajtókra van szüksége ahhoz, hogy Isten ígéjét mindenhova eljuttassa, elvihesse. Egy dolgot kérek tőletek, csak azért imádkozzatok, hogy az Úr akarata teljesedjen mindig. És minél több ajtók nyílnak meg, annál hálásabb vagyok. És ha hisszük, hogy ez az ége üzenet, ennek az ige üzenetnek hirdetve kell lenni minden népnek, nyelvnek és nemzetnek, akkor azt kérdezem tőletek, vajon hogyan történne ez meg, ha mi itt ülünk anélkül, hogy a világ tudomást szerezne róla. Valamikor a világnak is hallania kell róla, a nemzeteknek hallaniuk kell erről, és az Úr már is készíti az útakat. Minden készen áll már. Így énekli az énekíró. Az ő terve már készen van, és rendelkezésre áll. Az igazság olyan értékes lett számunkra, olyan becses, és egy mély sóvárgást hordozunk magunkban, hogy megosszuk másokkal is, hogy beszámoljunk róla, hogy hirdessük azt, amit Isten adott nekünk, amiben részesültünk. És amikor eljön az ideje és órája, azt a reményt dédelgetem, hogy Isten természetfeletti módon velünk lesz, és megerősíti, igazolja az ő szavát. Én azt mondtam az Úrnak, hogy kész vagyok letenni és bevetni az egész életemet, hogy tanúságot tegyek a Föld végső határáig. De megkértem őt arra, mint Mózes, ha te nem jössz velem, én nem megyek, akkor nem megyek sehova. Szeretném tudni, hogy velem leszel. És ha én ezt tudom, akkor most persze megkérdezhetitek, hogy miért is ne tudnád. Végül is az Úr azt mondta, hogy veletek leszek a világ végezeteig. Ja. Ez egy általános ígéret, amely mindannyiunkra, minden hívőkre vonatkozik, és kérem, soha ne kételkedjetek benne. Az Úr veletek lesz életetek minden napján mindannyiatokkal. De most nem rólatok van szó személyesen, most rólam van szó, és ez egy teljesen más dolog. Emlékeztek Mózesre, amikor azt mondta, Uram, nem fognak hinni nekem. Avagy nem ugyanezeket a szavakat mondta Abraham testvér is, ők nem fognak hinni nekem. És már is azt mondta az angyal, két jel adatik neked. Még Isten eme nagyszerű, rendkívül emberének is szüksége volt egy látható megerősítésre, egy visszaigazolásra, hogy Isten vele van, hogy Isten velünk van, azt tudjuk, de a többiek nem tudják. Nekünk önmagunkra nézve nincs szükségünk a megerősítésre, de a mások kedvéért igen, mi hiszünk, de a többiek nem hisznek, és ezért kérjük Istent, hogy az ő fia legyen velünk, hogy a többiek is hitre jussanak. És akkor talán azt mondjátok, nos igen, ez még mindig szükséges, sőt, már az apostolok idejében is szükséges volt. És ha ez akkor már szükséges volt, amikor még minden olyan friss volt, mennyivel inkább, ha akkor olyan szükséges volt, mennyivel inkább szükséges ma? Olvasok ezzel kapcsolatosan a zsidókhoz írt leveléből. A zsidókhoz írt levélből ott kell lennie annak a szakasznak, az ige szakasznak, ahol az Úr megerősítette és visszaigazolta az ő szavát. ki ismeri a zsidókhoz írt leveléből azt a részletet? Á, igen, éppen ránézek, és mégsem látom. Tehát, zsidókhoz írt levél második fejezet, zsidókhoz írt levél második fejezet, itt olvassuk a harmadik verstől. Hogyan meneküljünk meg mi, ha egy ilyen nagy jelentőségű üdvösséget figyelmen kívül hagyunk, mert ez az Úr ige hirdetése által vette az ő kezdetét, és a fültanúk által megbízhatóan meg lett erősítve számunkra. Továbbá, ennél fogva Isten is tanúságot tett már róla, jelekkel és csodák által, a hatalom sokféle cselekedeteivel és a Szent Szellemnek az ő akarata szerinti adományozásával vagy kiosztásával. Ez az apostoli felhatalmazással való prédikálás. És emlékeztek arra a vitára, amelyet egy prédikátor folytatott Branham testvérrel, amikor azt mondta, hogy az apostolok ideje már lejárt, és ezzel véget ért mindaz, ami akkoriban történt. És Branham testvér azt mondja neki, engem ez nagyon meglep, hogy te, mint egy tanult ember, egyáltalán képes vagy ilyet még mondani is. Majd így folytatja tovább, én meg tudom neked mutatni, hogy hol kezdődött el, te pedig megmutatod nekem, hogy hol lett megszüntetve, vagy hol lett vége. És aztán jöttek az érvelések. De az érvelések nem számítanak semmit Istennél, sem Isten embereinél, sem Isten népénél. Ki az, aki érvelésekkel jön a kezdetektől fogva? A sátán, a vénkígyó megkérdőjelezi ezt is, és megkérdőjelezi azt is. Ha vagy valóban azt mondta volna Isten, vajon Isten tényleg olyan komolyan gondolta volna, és így aztán hol az egyiket, hol a másikat találja ki. Isten kegyelméből keresztül látunk ezeken a dolgokon, mert az Isten szelleme bennünket összekapcsol az ígéjével, ami a szellemtől származik, és mi megmaradunk az ígén állva, még akkor is, ha még nem látjuk beteljesedve azt. Lehet, hogy valaki azt mondja, igen, Frank testvér, de nem nehéz dolog-e hinni, és éveken át hinni, és aztán mégsem látni annak beteljesedését, amit hiszünk, figyeljetek! Ha mi Ábrahám isteni magva vagyunk, és Isten ígéje ígéretként belénk hullott, belénk került, akkor mindegy, hogy 5, 20 vagy 20, 25 évbe telik, nem számít semmit. Mi hiszünk abban, amit Isten mondott, és egyre jobban megerősödünk a hitben. És tudjuk, hogy eljön az óra, amikor Isten beváltja az ő igéjét. Mert az írásokat nem lehet megtörni. Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje nem múlik el. Barillier testvér azt mondta nekem tegnap este, Frère, túl gyorsan beszéltél. Nem tudtam olyan gyorsan fordítani sem. Aztán a francia nyelvű testvéreinkre gondoltam. De én mondom nektek, hogy ez engem túlságosan lenyűgöz. Az, amit Isten a mi időnkben tett, olyan nagyszerű, olyan hatalmas, olyan csodálatos, olyan világos, egyértelmű. Ezt nem is lehetett volna világosabban megfogalmazni, és mi mindannyian pontosan tudjuk, annak ellenére, hogy a proféták és Isten emberei prédikálnak, a kinyilatkoztatás Isten és az egyén között van, személyes dolog, és ezért minden egyes embernek kapcsolatban kell kerülnie Istennel, hogy a szellem által kinyilatkoztatásban részesülhessen. Vajon hányan részesültek valóban Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában? Hiszen mondjátok rá egy amment. Hiszen ti az Úr Jézust nem csak test szerint ismeritek, ti szellem szerint is ismeritek őt. Akkor megkérdezte a mi Urunk, mit mondanak az emberek, hogy kicsoda az ember fia? Néhányan azt mondták, hogy Jeremiás, meg ez, meg az, és az Úr úgy elszomorodott, hogy mindannyian mellé fogtak. Ő pedig a tanítványaihoz fordulva így szólt, és azt kérdezte, kinek mondjátok ti, hogy kicsoda az emberfia? És úgy jött, mintha pisztolyból lőtték volna ki. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akkor jött a válasz is. Nem test és vér nem jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám, aki a mennyekben van. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Az emberek akkoriban azt mondták, honnan jönnek ebbe az emberbe mindenbe csodatevő erők? Honnan jön a bölcsessége? Kicsoda őt? De hiszen ismerjük őt, a fiú testvéreit, a leány testvéreit, mindannyian közöttünk laknak. És az Úr a néptömeghez fordulva így kiált fel. Kik az én fiú testvéreim? Kik az én leány testvéreim? Mindazok, akik Isten akaratát teszik, teljesítik, ők az én fiú testvéreim és az én leány testvéreim. Azonnal kijavította őket. Ők ugyan ismerték őt, de csak a külső megjelenéséről, a testi burkolatáról. De Tamás is felkiáltott akkor, én Uram és én Istenem. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása volt, és azt hiszem, hogy mindannyian meggyőződésből ugyanezt mondhatjuk. Látjuk őt emberfiaként, látjuk őt Isten fiaként, Dávid fiaként, királyként, papként és prófétaként látjuk őt. Látjuk őt főpapként, közvetítőként, szószólóként, sokféleképpen látjuk őt. De a legvégén, egészen a végen minden visszaáramlik az ő istenségében. És akkor Isten lesz minden mindenekben, magasztalva legyen az ő szent neve. Halleluja! Mindezen kinyilatkoztatások szükségesek voltak, ami üdvösségünk érdekében, és amikor Isten örökkévaló tanács határozata beteljesedik, tökéletességre jut, akkor látni fogjuk, miért kellett mindennek így történnie. Az a szép, hogy nem kell semmit megmagyaráznunk, hanem mindent szívből elhihetünk. Térjünk vissza gyorsan erre a pontra. Kezdetben Isten természetfeletti módon megerősítette és igazolta az ő ígéjét. És mi hiszünk abban, minden dolgok teljes helyreállításában, egészen a végen, Isten természetfeletti módon meg fogja erősíteni az ő ígéjét. És itt is azt mondta Branham testvér, amikor a nyomás a mennyasszonyra nehezedik, akkor megtörténnek ezek a hatalmas, rendkívüli dolgok. Rendben, mi már ma látni akarjuk ezeket, de ma még nincs igazán nyomásgyakorlás rajtunk. De valószínűleg most már nem. Majdnem azt akartam mondani, hogy az utolsó könyvemet meg fogom írni, ez aztán majd kivált egy néhány dolgokat. De az Isten házában ki kell törjön a robaj. Némely dolgok a feje tetejére kell legyenek állítva. Az emberek fel kell legyenek rázva az álomból, különben továbbra is aludni fognak. A mi feladatunk az lesz, hogy Isten ígéjének teljes dinamikájával fellépjünk az emberek között. És akkor persze az ördög még dühösebb lesz, ezt tudjuk. De mi egyszerűen el lettünk rendelve arra, hogy megalkovás nélkül tanúságot tegyünk az igazságról magasak és alacsonyak előtt, kompromisszum nélkül. Nevezzetek meg nekem egy prófétát, aki kompromisszumot kötött volna. Egyik sem. És ezért kellett az életükkel fizessenek. Mi volt a helyzet a mi Urunkkal? Mi volt a helyzet az apostolokkal? De hiszen nem volt más választásuk, más lehetőségük nem is volt. Szabadon és nyíltan kellett hirdetniük az igazság szavát. És az Úr azt mondta, aki az igazságból való, az hallja az én szavamat, vagy hallgat az én szavamra. Ti pedig nem halljátok, nem hallgattok az én szavamra, mert nem vagytok az igazságból valók. Tehát Istenből születtünk, akkor Istennek egy része is vagyunk. Isten természetével rendelkezünk, Isten szellemével rendelkezünk, és kapcsolatunk és összekötetésünk van Isten igéjével. És minden más, ami nem Isten tiszta és szent igéje, olyan, mint egy idegen test. És egyáltalán nem vagyunk képesek befogadni azt, mert nem ugyanaz a lényegűsége. Azonos lényük kell, hogy legyen. Ez a lényeg. És azt hisszük, hogy Istennek van egy isteni lényű magja. Isten fiai és leányai. Ő az elsőszülött, mint a mi Urunk és a mi megváltónk. És aztán mi az elsőszülöttek. Az Efézus 5. fejezetében leírta Pál apostol a férfi és a nő közötti titokzatosságot, majd a gyülekezetre alkalmazta, és így szólt, itt egy nagy titokzatosság rejlik, én Krisztusra és a gyülekezetre értelmezem ezt az összefüggést. Hús az ő húsából, csont az ő csontjából, szó az ő szavából, lény az ő lényéből, minden a maga neme szerint. Pál apostol olyan szépen írta a korintusiaknak, hogy ahogyan az első Ádám képmását hordozzuk magunkon, úgy fogjuk hordozni a második Ádám képmását is, nevezetesen a Krisztusét. Milyen ígéreteket és biztosítékokat adott Isten nekünk az ő ígéjében? Hányan várjuk közülünk, hogy Isten még egyszer kinyilatkoztassa magát? Hányan várják, hogy még egyszer megerősítse, visszaigazolja az ő szavát? Hányan várják, hogy az ige üzenet még egyszer közhírré legyen téve szert a világon? Néhányan nagyon elégedettek, ha itt-ott lehetnek, és filozófálhatnak egy kicsit az Isten által adott ígéüzenetről, ez nekünk azonban igazán nem elég. Mi hiszünk, amit a Szentírás mond, hogy ez az ígéüzenet tanúvallomásnak kell legyen hirdetve, mint az örök érvényű evangélium minden népeknek, nyelvnek és nemzeteknek. Miért? Mert a mennyasszony mindenhonnan ki kell legyen szólítva. És ha fel kell legyen szólítani őt, akkor a felszólításnak ott kell elhangoznia, ahol az emberek vannak. És minden bizonnyal nem mindannyian jönnek majd el ide. Mi fog kelleni elmennünk oda, nem igaz? Vagy azt mondta-e volna az Úr, az egész világból jönnek majd hozzátok? Vagy nem inkább azt mondta, ezért menjetek el? Tehát az egész világra menjetek el, és hirdessétek az egész evangéliumot az egész teremtésnek. Mindannyian tudjuk, hogy Isten Branham testvért felhasználta arra, hogy elhozza, vagy közhírré tegye az ígéüzenetet. De ő nem kapott megbízást arra, hogy országról országra utazzon. Amikor annak idején el akart jönni a Svájcba, és Argenwald testvér sürgette őt, Isten megmutatta neki ezeket a hajókat, amelyek arra készültek, hogy átkeljenek az óceánon, és az Úr így szólt hozzá, ne indulj útnak, maradj itt, és gyűjtsd össze, raktározd el az élelmet, mert közeleg az idő, amikor szükség lesz rá. Istennek egy embere útnak akart indulni, de nem lett megengedve neki. Ott kellett maradnia. És mit mondott? Mindenhova elmegyek és prédikálok, de itt Jeffersonville-ben ez az a hely, ahol mindent úgy prédikálhatok, ahogy Isten kijelentette nekem. Ez esetben is tájékozottaknak kell lennünk, és meg kell értenünk, és képeseknek kell lennünk megkülönböztetni a dolgokat. Hol prédikált mit? Ez világosan kivehető az ő prédikációiból. Ha ez egy Jeffersonville-ben elhangzott prédikáció, akkor igen, nem volt tekintettel az üzletemberekre, vagy erre sem, vagy arra sem. Ekkor csúcsosodtak ki a dolgok, és ekkor előkerültek a dolgok hatalmasan, kőkeményen. És akkor meg lett kérdezve, Igen, de akkor miért mész még mindig mindenhova, ha nem prédikálhatod ezt mindenhol? Ismét egy nagyon egyszerű válasz, mert Istennek ott is vannak egyénei, akik fel kell legyenek szólítva a távozásra, és tudatosítva lesznek, és akkor megtalálják az útjukat Istennel. Istennek egy embere, akit a Szent Szellem vezetett, pontosan tudta, hogyan kell viselkednie, hogy mit kell tennie, isteni bölcsességgel volt felvértezve. Most ez a mi időnk, és a mi feladatunk, a feladatunk is az, hogy ezt az Isten által kinyilatkoztatott ígét elvigyük az egész világba. Ha belegondolok, hogy mi több, mint azt hiszem, most 122 országot gondozunk a világ minden tájáról, hogy a híreket Oroszországból is megkapják mindenhonnan, amit Isten ott csinál, egyszerűen csodálatos. Ahogy svájci testvéreink folyamatosan énekelik, Isten még mindig elvégzi az ő tervét, és minden neki van alárendelve. Amikor a sátán rettegésben tart minket, és az éjszaka betakar mindek, diadalmasan énekelünk, Isten még mindig elvégzi az ő tervét. Mit mondtam nektek ezelőtt nemrég? Mit is írtam? Kelet és Nyugat-Európának közös ügy érdekében össze kell fognia. Végül is a Jelenések könyve szerint csak egy fenevad létezik, csak egy hatalom. Én hálát adok Istennek Gorbacsov úrért. Isten legyen vele nagyon erőteljes módon, és adjon neki olyan befolyást egész Európában, és az ő befolyása után majd jön az én befolyásom, a mi befolyásom, Isten befolyása következik. Halleluja, dicsőség Istennek. Az ajtóknak meg kell nyílniuk, itt az idő, és én örülök neki. Egyesek attól tartanak, hogy Stálin újra fel fog támadni. Ne aggódjatok ezen, ő nem fog felkelni. Ő meghalt, és mi ennek is örülünk. Ami újra el fog jönni, az az, amit az imént hangsúlyoztunk, hogy az Úr meg fogja nyitni az ajtókat. És mondom nektek, amikor ezek az emberek, akiket úgy kibelez az úgynevezett keresztény vallás, mint egy karácsonyi libát, és akik annyira csalódtak a kereszténységben, amikor ezek meghallják Isten igaz ígéjét, akkor szeretném látni, hogyan kezdenek el ezek örülni és újongani. Nem valamilyen keresztény politika, vagy keresztény vallás, hanem Jézus Krisztus, az Úr és a Megváltó. Istennek ott is még van sok népe. Hányan imádkoznak valójában Kelet-Európáért és az egész világért? Gyönyörű, Isten áldjon meg benneteket, csak így tovább. Az Úrnak ott is megvan az ő népe. Nekünk egyáltalán nincsenek ellenségeink, az egyetlen ellenségünk a sátán, és ez az ellenfél nagy serege. Az összes többiek a barátaink. Isten áldjon meg minket, és legyen velünk. Szeretteim, Baréi testvér tudja, Kupfer testvér is tudja, és József testvérünk is tudja, hogy nemrég az irodában, az előbb az irodában azt mondtam, ma reggel a francia nyelvű testvéreink egyenként fognak tanúbizonyságot tenni, egyik a másik után. Ezt mondtam az imént még az irodában. És most mégis egészen másképp alakult a helyzet. Én sem tehetek róla. Isten áldjon meg minket. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Ezért imádlak téged. Én Istenem, én imádlak téged. A szívem legmélyéből, ahogy csak tehetem, imádlak téged, Jézusom. A te ígéd felhatalmazása alapján mondhatom a te nevedben mindazoknak, akik hisznek abban, hogy a munka elvégeztetett érettük, vagy rajtuk. Szeretett Uram, nem csak egy érzelmi hangulatba kerültünk, hanem a hit dicsőséges légkörébe, amelyben minden lehetséges. Uram, te most a mi soraink sorainkon átjársz, te megérintesz, te gyógyítasz, te szabadítasz, te mentesz, te áldasz, te kinyilatkoztatod magad, mert te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy és maradsz. Köszönöm neked most, hogy megtetted, és hogy hallani fogjuk azok tanúság tételeit, akik ezt megtapasztalták. Köszönjük ezt az Úr Jézus nevében. Amen. Halleluja.